És akkor hát még a vizekről nyilván rengeteget tudnánk beszélni, de hát egy csomó másik fontos témánk is van Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával, akivel a számos környezeti kihívásról beszélgetünk, és a lehetséges megoldásokról. És akkor egy muszáj, hogy beleugorjunk azért a tűzifa rendelet kérdéskörbe, mert ezt nem szabad, hogy kihagyjuk. Én ugye a Pilisben élek, és hát sajnos minden nap tapasztalom és hallom, hogy bőgnek a láncfűrészek, és folyamatosan kapom az ismerősöktől a fotókat, meg a kétségbeesett üzeneteket arról, hogy hát ez nagyon durván hordják el szépen lassan az erdőt, hiába, hogy arról van szó, hogy ez elvileg egy fenntartható erdőgazdálkodás. Én mégis azt látom, hogy mondjuk 20 év alatt volt valamennyi erdőgazdálkodás, de most meg elképesztő pusztítás van, elképesztő mennyiségű fát kitermelnek. Nektek mi a álláspontotok ezzel a tűzifa rendelettel kapcsolatban, meg a mostani állapottal kapcsolatban?
Lehet, hogyha nem gond, akkor itt is kezdjük egy kicsit a helyzetképpen, mert hogy megint az van, hogy a nagy rendszert ismerve lehet jól megérteni, hogy mi a gond ezzel a konkrét rendelettel. Ugye itthon van hát bő 2 millió hektár erdő, aminek egy jó része az eleve nem természetes erdő, tehát mondjuk az összes erdőnk 25% az eleve akác ültetvény, tehát hogy ilyen arányok vannak. Ennek a 2 millió hektár erdőnek olyan körülbelül fele az valamilyen módon ilyen természetvédelmi címkét kapott, tehát vagy országos védett, vagy Natura 2000, ugye ez az Európai Uniós ilyen védett területek. De hogyha megnézzük azt, hogy milyen gazdálkodási mód van az adott erdőkben, akkor azt látjuk, hogy több mint 90% az úgynevezett vágásos erdőgazdálkodási üzemmódokban van, ami azt jelenti, hogy olyan módon termelünk rajta fát, hogy valamikor az erdő élete során lesz egyszer egy vágásterület képződni fog. Ez az, amit ugye laikusként úgy értelmezünk, hogy eltűnt az erdő, kivágták. Ez persze lehet úgy is, hogy egy lépésből, meg lehet úgy, hogy kicsit széthúzva, mindegy, a vége így is úgy is egy vágásterület lesz. Remélem az erdész kollégák most nem ugornak a torkomnak, mert én most azért egy kicsit egyszerűsítettem a helyzetet. És ugye ebből rögtön mi következik ebből a két számból, hogy körülbelül a fele védett és 90% meg vágásos erdőgazdálkodásban áll, hogy Magyarországon a védett területeken belül is legálisan lehet faanyagot termelni, mégpedig vágásos gazdálkodással is, ami egyébként egy csomó országban nincs. Tehát, hogy ez...
Igen, számunkra ez döbbenetes, pont erről beszélni, nemzeti park, meg természet, de hogy lehet, hogy akkor
igen, tehát ha kimegyünk mondjuk akár Romániába is, ugye lehet mondani, hogy kevesebb és kisebb védett erdőterület van, viszont ott tényleg nincsen faanyagtermelés. És akkor jön ez a fenntarthatóság dolog, ez a fenntartható erdőgazdálkodás, hogy itt meg azt érdemes megérteni, hogy ki mit ért fenntartható erdőgazdálkodás alatt, ugyanis az erdészeti szektor alapvetően azt érti rajta, hogy az erdő terület hektárszámban nem csökken attól, hogy én erdőgazdálkodok, és ez igaz.
Igen, meddig azt is mondjuk, hogy konkrétan emelkedett az erdő.
Ugye zajlik, igen, most zajlik próbálkozás, hogy hát megy az erőfeszítés, hogy növekedjen egy kicsit az erdősültségi arány, ugye olyan, nem is tudom, 21-22%-ról felvinni 27-re, azt hiszem az a célállapot. De lényeg a lényeg, hogy egy teljesen frissen kivágott erdő, meg egy 10 éves erdő, meg egy 30 éves erdő, meg egy 170 éves erdő jogi státusza között nincsen különbség. Mindegyik erdő. Sőt, egy akácos, meg egy 1000 éves bükkös is erdő. Tehát, hogy, és ez a megjelenik az erdészeti szabályozásban is ez a minőségkülönbség, de igazából nem ezen van a fókusz, hanem részben a területen, tehát a hektárszámon, részben pedig a faanyag mennyiségén, tehát a másik tényezője az erdészeti értelmezésnek az, hogy ugye a fák ugye szépen növekednek, minden évben újabb évgyűrű, növekszik a fatömeg, és ez a másik fenntarthatósági kritérium, hogy ne vágja ki többet, mint ami az adott évi növekmény volt. Tehát, hogy fatömegre és területre tartamos legyen az erdőgazdálkodás.
Igen, mert azt mondja, hogy most csak növekményt vágnak.
Így van. Egy biológusnak viszont nem ez a fenntarthatóság, vagy nem csak ez. Egy biológusnak az is, hogy azok a fajok, amik csak ezekben az erdőkben tudnak élni, megtalálják az életkörülményeiket. Csökken vagy romlik a természetességi állapot az erdőknek, stb. És amit látunk, hogy ez a fajta erdőgazdálkodás, főleg ilyen volumenben, hogy 90%, ez szépen lassan megeszi a biodiverzitást. Tehát folyamatosan romlik a természetességi állapot, csak ez nem egy nagyon látványos dolog, vagy hát akkor látványos, amikor egy vágás területtel szembe találjuk magunkat a védett területen belül. És azt gondoljuk, hogy erre a megoldás az lenne, hogy hozunk egy térbeli döntést, azt mondjuk, hogy 2 millió hektárja van Magyarországnak, mondjuk meg, hogy hány 100 000 hektár az, ahol ténylegesen elsődleges prioritást kap a természetvédelem, és ha egyáltalán termelek fát, az csak mondjuk szálaló gazdálkodással. Tehát olyan gazdálkodás, ami folyamatos erdőképet biztosít, ugye ezt így mondjuk, hogy folyamatos erdőkép, és az a nagy különbség a vágásterület, meg a folyamatos erdőkép között, hogy a folyamatos erdőképben minden funkciója az erdőnek az megmarad. Tehát a mikroklíma szabályozás, a csapadék szabályozás, nem lesz talajerózió, stb. Stb. Míg ha vágásterület képződik, létrehozok egy kis sivatagot ott az erdő közepén, amiben se a denevér nem tud megmaradni, meg a hőmérséklet is brutálisan felemelkedik, ha jön a nyári hőség. Tehát, hogy, és ez a térbeli döntés, ez nem akar megszületni. Annak ellenére, hogy hosszú ideje megy a gyűtörődés, meg a próbálkozás ezért, és ez a tűzifa rendelet ott jön a képbe, hogy nyilván mi lenne logikus, hogy a védett területek egy részéről szorítsuk ki a fanyagtermelést, és ez legyen az a mag, ahonnan kiindul ez a reform. És ehhez képest mit mondott a tűzifa rendelet, hogy az energiakrízis miatt a védett területeken megkönnyítem a fanyagtermelést. Ez a tűzifa rendelet semmi másról nem szólt, csak arról, hogy védett területen hatályon kívül helyezek átmenetileg olyan korlátozásokat, amik a biológiai tartamosságról szóltak volna.
Hülye környezetvédők baromságát, igen.
Igen.
És akkor most per pillanat ezt a szellemet kiengedték a palacból, és most az úgy tűnik, hogy azért ez elég nehéz visszaszakolni ráadásul, mert hogy akkor most erre hivatkozva most végül is mindent lehet, mert hogy hát igen, hát akkor nem lehet, hogy akkor itt az energiakrízis nekünk, akkor ezt...
Azért ennél végül ez a történet azért egy kicsit szelidebb lett, vagy legalábbis mi ezt látjuk, hogy most így ugye a színfalak mögött nézve a folytatást az ennél szelidebb, tehát maga a történet az ugye az volt, hogy tavaly augusztus közepén, végén valahogy talán a közepén megjelent ez a tűzifa rendelet, ami ugye kikönnyítette védett területen a fa kivágást, amiről nem tudott igazából senki, tehát hogy mi is a parlament honlapjáról értesültünk arról, hogy van egy ilyen jogszabály, tehát ez az első probléma megint átláthatóság, bevonás, stb. És hát éreztük, hogy ez itt a piros vonalat messze átlépte ez a tervezet, és nem csak mi éreztük, hanem azonnal elkezdtük kapni a visszajelzéseket egy csomó mindenkitől, és akkor volt egy ilyen petíció, stb., és ez a petíció, ez úgy működött, hogy egy hét alatt több mint 100 000-en aláírták. Ez egy óriási szám. Tehát aki már valaha életében próbálkozott petícióval, akkor azt tudja, hogy ilyen 2-3 000 főt összeszedni 2 hét alatt, az is egy jó teljesítmény. Egy hét alatt 100 000-et, az azt jelenti, hogy felüvöltött a társadalom, hogy ezt ne. És ezt a döntéshozó meghallotta. Tehát ugyanezt a konkrét kormányrendeletet nem vonták vissza, de az állami szereplőkre, akik azért a legnagyobbak a piacon, az állami értékre a miniszter, a mezőgazdasági miniszter egy rendeletben megtiltotta, hogy éljenek ezzel ennek a jogszabálynak a lehetőségeivel. Tehát eleve az állami szereplők tudatosan és rendeleti úton kilettek zárva a végrehajtásból, és azért elkörül egy olyan média háború alakult ki, meg egy olyan nagyon erős hangvételű vita, ami azt látjuk, hogy a magán tulajdonosok körében, akik szabadon élhetnének ezzel a lehetőséggel, nagyon óvatos fakitermelések zajlanak. És hát tegyük ahhoz, azért ehhez hozzá, hogy itt a védett területekről szól ez a rendelet, és nem védett erdő is van azért Magyarországon bőven, sőt olyan nem védett magánerdők, ahol semmilyen erdőgazdálkodás nem zajlik adminisztratív akadályok miatt. Tehát, hogy itt azért van honnan, máshonnan tűzifát termelni, ha egyáltalán tűzifával akarjuk megoldani az energiakrízist, mert aztán jussunk ide is vissza, ha már rendszer, meg spagetti, hogy a 21. században tényleg a tűzifa a legjobb megoldás az energiaválság kezelésére? Vagy pedig többre értékeljük azt, hogy az erdő óriási mennyiségű széndioxidot nyel el, és tárol hosszú távon, ugye a tárolást el szoktuk felejteni, mindig csak az elnyelésről beszélünk, de hogy az benne is kell tartani azt a széndioxidot. Igen. Szóval, hogy itt jön ez, hogy itt a nagy képbe viszont át kell rendezni azt, hogy hova helyezem én hosszú távon a tűzifa használatot, és szerintünk ez nem volt egy jó döntés, hogy ebbe az irányba terhelte át az energiakrízist a szabályozás.
És látsz rá esélyt, hogy esetleg ezt akkor vissza lehet majd azért valamikor vonatni ezt a rendeletet, vagy egyáltalán ilyen terület alapú. Én laikusként azt gondolnám, hogy a védett erdőről beszélünk, attól védett, mert egyébként mi a franctól lenne védett, hogy akkor ott nem történhet meg, még akár szálaló fa kitermelés sem, mert én azt mondom, hogy ha megnyitom a lehetőség, ha kicsit kinyitom az ajtót arra, hogy valaki ebből profitot csináljon, akkor ott már mindig meg lesznek a kiskapuk, amik vannak. Tehát én számomra ezért döbbenetes, mert értem, hogy egyébként igen, fa termelésre van szükség, meg lehet tényleg valóban fenntartható módon fát termelni, főleg, ha nem tűzifának használjuk, hanem mondjuk épület vagy bútornak, ugye az végig is az is megköti, és valamibe beleteszi a széndioxidot. De hogy akkor igen, tehát a védett erdőket, azokat hagyjuk már végén.
Nyilván itt igen, lépésről lépésre lehet reálisan haladni, tehát Itt megvan, mondjuk egy nemzeti parki területen ki lehetne magterületet jelölni, ahol azt mondjuk, hogy akkor ott tényleg nincsen fanyagtermelés semmilyen, meg lehetne kijelölni olyan zónákat, ahol csak szállaló gazdálkodás, tehát hogy jussunk el ide, hogy az első lépéseket megtesszük, aztán még lehet tovább álmodni a történetet, csak még nem tartunk itt.
És nem féltek attól egy kicsit, hogy jó, igen, volt egy nagy felháborodás, akkor egy kicsit visszakoztak, de hogy aztán jó, az úgy elcsendesedett, és akkor megint én egy picit azt érzem, hogy akkor azért is szépen azért föl lehet megint tekerni a volument, és az, hogy mondjuk, nem tudom, 6 teherautó viszi szágódva tőlünk is ki a faanyagot a Pilisben, az így azt mutatja, hogy az oké, most már nincs akkor a figyelem, és akkor szépen lassan megint följebb lehet tekerni.
Hát ugye azért itt jön be az olyan szervezeteknek a szerepe, mint aminek mi is vagyunk, tehát mi itt azért szépen csendben figyelünk, és hogyha olyan fakitermelés van, ami tényleg vérlázító, magas értékű erdő, stb., az biztos, hogy nem fog észrevétlen maradni. Tehát, hogy de látjuk is az óvatosságot, tehát, hogy nyilván van kapcsolati háló, nyilván mi is beszélünk erdőgazdálkodókkal, nyilván van egy csomó jó érzésű ember, aki megtalál minket, nyilván vannak szakmai partnereink, akik kint laknak adott területen, és szólnak, hogyha gond van, tehát, hogy nem egyedül vagyunk.
Is van, aki
persze, abszolút, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ott ne lenne reform irányzat, pillanatnyilag a nagy döntéseket nem ilyen szempontok mellett hozzák meg.
Én azon gondolkozom, ahogy hallgattalak titeket, egy másik oldalról megközelítve, hogy oké, vegyünk vissza a fakitermelésből, de amikor hirtelen kell valamilyen alternatíva, akkor nem lehet, hogy nincsen más gyors megoldás? Tehát így mihez lehet akkor hozzányúlni, ami ilyen rapid és ilyen gyorsan egy ilyen kisebb tapaszként tud működni, hogy mondjuk a tényleg nagyon profánul az öreg néni bent a házban ne fagyjon meg télen.
Igen, itt szerintem azért azt látni kell, hogy a tűzifa használat elsősorban az energiaszegénységgel küzdő térségekben ez egy valós probléma, hogy ott nehéz alternatívákat mondani. Ugye ott is lehet azért, és mi is dolgozunk együtt például a Habitat for Humanity-vel olyan programba, ahol hatékony olyan fűtőberendezéseket visznek szó szerint putri típusú házakba, ilyen hőoszlopoknak hívják ezeket, ami gyakorlatilag egy olyan kis kályha, aminek hatalmas a hőleadó felület, és sokkal kevesebb tűzifával el tudja ugyanazt a hőmérsékleti eredményt érni, mint amit a hatékonytalan sparhetekkel, meg egyebekkel sokkal több tűzifa árán tudja. Tehát, hogy az energiaszegénység az egy valós probléma, de azért azt is látni kell, hogy most például azzal, hogy 10 köbméterig bárki lakossági felhasználásra vehet. Most sok olyan család is vett tűzifát, akinek egyébként soha eszébe nem jutott volna tűzifával tüzelni, meg ugye nem lehetett kandalókat, meg egyebeket kapni már szeptember elején. Tehát lehet látni, hogy egy többlet igény keletkezett. Miközben azt is lehet látni, hogy sokan zsebbe nyúltak, és megcsinálták a házszigetelést, felrakadták a napelemet, tehát hogy van egy, vannak alternatív megoldások, hőszivattyúkat építettek is, stb. Tehát egyáltalán a takarékosság irányba elkezdtek beruházásukat csinálni, és hogy ennek az ösztönzése az valószínűleg egy bölcsebb döntés lett volna, úgy, hogy az energiaszegénység témakör megkapjon prioritást. Tehát amit kitermelünk tűzifalnak, az elosztásában viszont legyen szociális érzékenység.
Hát igen, tehát hogy ne az 50 000-es csekk menjen, hogyha valaki kivágja a fát, hanem akkor mutassunk olyan alternatívát, amit itt mondtál, hogy olyan hasonló melegítő és kályhák és olyan eszközök, amik visszafogottabban, de ugyanolyan energiát tudnak adni egy háztartásban.
Hát igen, meg hallottam azért olyanról, aki azt mondta, hogy az asztalos műhelyben ott áll az asztalosnak a tűzifa.
Fűrészpor, meg forgács, meg
hát meg hogy a tűzifa, amit lakossági tűzifaként vásárolt, és ő azt egyébként föl fogja használni a bútorépítésre.
Aki leleményes.
Hát nyilván, igen, tehát hogy ezeket kihasználni, még hát igen, itt jön be az, hogy hosszú éveken keresztül kellett volna, tehát már korábban elő kellett volna ezt készíteni, ugye ez volt, olcsó a gáz, ezzel nem kell foglalkozni, majd megoldjuk gázzal, és aztán hát gáz lett belőle, mert hogy
igen, kialakult. És akkor ugye a nagy képnek az utolsó elmét is még berakjam, hogy ezt a problémát, ezt mi már olyan értelemben hamarabb észleltük, hogy van a Magyarországnak is egy nemzeti energia és klímaterve, ugye ez mondja azt, hogy mi lesz a megújuló energia átmenet, tehát a következő több évtizedre egy jövőképet hoz energiamix szempontjából, és hát ezen sokat felszólaltunk, hogy a biomassa, ugye amiben a tűzifal is beleértendő, a biomasszánál egy növekvő felhasználással számol maga ez a terv is. És hát ez önmagában is ugye már egy időzített bomba, hogy én úgy képzelem el a megújuló energia átmenetet, hogy abban biomassza részaránya növekedni fog.
A biomassza alatt azt értjük, hogy ugyanúgy szintén mondjuk nem nagy tűzif, tehát nem rönkökről beszélünk, hanem mindenféle, bármiféle.
A tűzifát erőművekben is használnak Magyarországon, tehát vannak biomassza alapú erőművek, ahol gyakorlatilag elégetjük az erdőt energiatermelési céllal. Ezek mind bizonyos szintig valid, főleg az átmenet kezelésére, tehát amíg a jelenlegi állapotból eljutunk egy boldog jövőbe, ahol 100% megújuló van, tehát nyilván az odavezető úton lehetnek átmeneti megoldások, tehát nem mondja senki, hogy holnap után zárjuk be az összes biomassza alapú erőművet, de hogy ezeket akarjuk fejleszteni, és növelni akarom ezt a részarányt, vagy nem, az viszont már egy jogos kérdőjel.
Igen, mert azt hiszem, egy EU-s normatíva is van ennek a biomassza felhasználásra, láttam erről valami kis filmet, ahol azzal érvelnek, hogy ugye a fa termelésnek a melléktermékét használja föl, tehát ami egyébként mondjuk hulladékként lenne használva, de hát azért...
Ezek mind igen, ilyen, igen. Honnan nézzük, igen, hogy mi a hulladék.
Ez már hulladék. Na jó, zenéljünk egyet, és akkor még...
Nem fogunk tudni, van még 5 percünk, szerintem ezt tartalmasan beszélgetéssel töltsük el.
Köszönöm, Robert, hogy akkor figyelmeztettél erre.
Kérlek, Márke.
Nagyon kedves vagy. Akkor esetleg arról beszéljünk még itt a végére zárásként, hogy akkor mi magán emberek, polgárok mit tehetünk, mert ugye ez mindig egy kicsit így toljuk ezt a dolgot másra, mindig a kormányzat a hibás, az ipar a hibás, a nagyvállalatok a hibásak, mi meg nem csinálunk semmit. Mi az, amit mi mondjuk tehetünk ezért, hogy egy kicsit jobb helyé tegyük ezt a világot meg a jövőt?
3 dolgot mondanék, jó? Az első, hogy tájékozódjunk. Tehát az, hogy megértse az ember, hogy mi zajlik körülöttem, mi miért fontos, mi van mögötte, az kicsit több erőfeszítést igényel, mint hogy Facebookon megnéztem 3 karikatúrát, és azért rengeteg közérthető anyag elérhető. Tehát, hogy Magyarországon hogy néznek ki az erdők, mi ez az egész aszály probléma, stb. Erről. Vagy ilyen jó műsorokat lehet hallgatni, mint amilyen ez is. Tehát az első az ez, hogy tájékozódjunk. Nyilván én csak biztatni tudok mindenkit, hogy legyen cselekvő, amikor ügy van, amikor petíció van, amikor akár helyi aktivizmus, tehát helyi védetti nyilvánítás, vagy szemétszedés helyben, stb. Tehát amikor tevőlegesen be tudunk valamibe kapcsolódni, az mindig nagyon fontos. De aki nem ennyire ambiciózus, vagy nem ennyire bátor, ott pedig ott van a lábnyomcsökkentés. Tehát ugye arról, hogy kibocsátás, meg széndioxid, stb. Arról sokat beszélünk, és az, hogy van karbon lábnyom, azt tudjuk, de hogy ugye van ökológiai lábnyom is, az azt jelenti, hogy minden, amit használunk, termék, megeszünk, vagy nem megeszünk, étel, eltüzelünk, vagy nem tüzelünk fa, annak nem csak széndioxid ára van, hanem területára is. X hektáron ott valaki valamit csinált, hogy az nekem legyen, és hogy ahhoz be kellett szántani az élőhelyet, hogy vegyszereztem-e, hogy túlhasználtam-e az erdőt a tűzifáért. Ezek mind ott vannak, mint teher. Úgyhogy minden, amit nem fogyasztok el, mert nem kell, meg se veszem, és amit nem dobok ki, és nem pazarlok el, minden természetvédelmi szempontból is jó. Tehát, hogy mindig erre gondoljunk, hogy nem csak klíma ára van ezeknek a termékeknek, hanem biológiai ára is volt. Tehát a természet is fizetett azért, amit én esetleg meg utána a hűtőmbe tárolgatva megbudjant és kidobtam. És hát ez az alfa és omega, hogy a fogyasztási szokásainkon változtatni kell. Ezt mindenki mondja mindenütt, és én se tudok mást mondani, ezzel kell indulni. És ez viszont rajtunk áll, mert ez egy értékrendi kérdés, ez egy erkölcsi kérdés, ez egy érzelmi kérdés, hogy mi az, ami már elég, és amitől én tudok teljes értékű életet élni, és ez nem biztos, hogy a kétszemélyes sportautó, meg a arany berakásos, nem tudom milyen táska.
Igen, tehát itt mi is mindig erre szoktunk hívni, hogy vannak nagyon jó alternatívák, vannak nagyon jó technológiák, és tök jó akár az elektromos autó, de hogy ez nem jelenti azt, hogy mindent ugyanígy csinálhatunk tovább, mint ahogy eddig volt. Tehát azt be kell, hogy lássuk, hogy ez a bőség kora volt, ez lezárult, biztos, hogy vissza kell venni. Tehát azt nem ússzuk meg, ez nem azt jelenti, hogy fenntartható fejlődés, hogy akkor minden ugyanilyen lesz, hanem igen, vissza kell venni.
Jobban szeretem úgy megfogalmazni, hogy az anyagi jellegű fogyasztásból vagy élvezetből az energiáink egy részét tereljük át az érzelmi, intellektuális kapcsolati gazdagság felé, mert hogy egyébként meg tényleg az van, hogy lehet egy csomó olyan életet építő, saját magunkat építő dolgot találni, ami alacsony lábnyommal és alacsony ökológiai áron végezhető, tehát ha tanulunk, hogyha közösségbe járunk, hogyha, szóval ezek tényleg érdembe tudják egy emberi életet teljesíteni, és hogy igazából ez a kérdőjel, hogy mennyi anyagi típusú dolog kell ahhoz, hogy boldog legyek, és valószínűleg kevesebb is elég lenne, hogyha máshol is keresném a boldogság útját.
Igen, ebben ez a csodálatos, hogy igazából ezzel megint csak profit. Tehát az összes ilyen dologgal, amiről beszéltünk egyébként az ember beleás, akkor mindig ide, hogy valahol ezek kell, mi profitálunk, sokkal jobb lesz tőle a világ, jobb lesz tőle az élet, ez itt is működik ez a hálózat effektus, hogy ebbe belenyúlunk, minden jobb lesz, és valójában mi is jobban fogjuk érezni magunkat. Tehát ettől a sok anyagi cuccon igazából hosszú távon nem érezzük jobban magunkat, mindig csak újabb és újabb dolgok után vágyunk. Tehát hogy ez kisgyerekeknél is lehet látni, a gyerek mindig mindent megkap, egy idő után nem örül neki, tehát akkor 5 percig játszik vele, és aztán már várja a következőt. Tehát hogy ez nekünk is valószínűleg ránk fér, hogy egy kicsit eltegyük a hangsúlyt ezekről a dolgokról, mert ez nem működik, csak közben meg az egész fogyasztói társadalom meg iszonyat erővel mossa az agyunkat abba az irányba, hogy így is csak ez a boldogságunk kulcsa, hogy majd azt a bizonyos új autót megvesszük.
Hát igen, itt jön a mi, hogy is mondjam, erőnk, hogy elhisszük ezt, amit mondanak nekünk, hogy megkeressük a saját utunkat.
Én azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen nagyon komoly válasz út előtt vagyunk, tehát hogy azt valahol az egyik podcastban mondtak, hogy a legendák korát éljük most, tehát hogy tényleg egy olyan nagyon-nagyon, az emberiség szempontjából egy nagyon-nagyon fontos vízválasztónál vagyunk, ahol igazából hatalmas dolgokat is el lehet érni, tehát ezért nagyon fontos, hogy az emberek ne legyenek csüggettek, tehát a reményüket ne veszítsék el. Én azért nagyon-nagyon mérges vagyok néha az olyan cikkekre, amik azt taglalják, hogy hát semminek sem értelme, úgyis mindent buktunk, mert akkor nem fog tenni senki semmit, miközben hát muszáj.
Nagyon, hát buktuk az időt is.
az is elfogy, abban mindig egyre kevesebb van. Oké, hát gyorsan akkor lezárjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, természetesen a műsort majd meg lehet hallgatni szombaton, ismétlést 10-től délig, és aztán pedig tesszük fel a podcast platformokra, és köszönjük szépen, hogy
köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Sziasztok!